Köszöntöm a felvétel hallgatóit is, és tehát a téma Sávút, pünkös, de igazán a görög írásokban az apostolok cselekedetei második fejezete, ahol a mesiás tanítványai, illetve Jeruzsálemben ezt az ünnepet ünnepelték, és ez alkalommal hát izgalmas dolgok történtek akkoriban. És én csak egy nagyon rövid bevezetőt említenék meg az ünneppel kapcsolatban. Mégpedig azt, hogy ez a tavaszi ünnepek sorozatában ez a negyedik ünnep, a hét ünnep közül, ez a lezáró ünnepe a tavaszi ünnepeknek, és tradicionálisan a zsidóság a tóraadás ünnepeként tartja ezt az ünnepet számon, és a bibliai gyakorlatban ez egy napos ünnep, és a legfontosabb része az ünnepnek, ami a gyakorlat volt a judaizmusban, hogy az ünnep során két kenyeret készítenek búzából, és meglobálják az Úrnak, és ezeket nem áldozzák fel az oltáron. Ezt a 3 Mózes 2.12-ben olvashatjátok. És ezek kovászos kenyerek voltak, és amit a 3 Mózes 23.17-ben lehet látni. És ez egy szokatlan dolog, hogy kovászos kenyeret használtak. Ez az egyetlen ünnep tudtommal, ahol ez így volt, ahol ez engedélyezve volt. És a kovászos a szimbolikusan használva mindig bűnt, vagy hamisságot jelentett, ahogy hamis tanítást, és Isten itt azért engedélyezi ezt a kovászos használatát, mert maga az áldozat az bűnösöket szimbolizál, és ezt mutatja be. És aztán persze speciális módon fogyasztották el az egyiket a főpap, a másikat a többi szolgáló papot, és sok egyéb részlete van. De mi majd azt fogjuk megnézni, hogy mi történt ezen az ünnepen akkor, amikor a mesiás tanítványai ünnepelték ezt az ünnepet. És akkor, hogyha Vera esetleg egy pár gondolatot mondanál hozzá, akkor azt nagyon megköszönjük. Ehhez leveszem a fejhallgatót, mert akkor te nem hallatszol itt, csak nekem. Tehát, hogy... Okay. Úgyhogy... Pillanat, még most vissza kell, hogy jöjjön a hangod, várj egy kicsit. Nem, mert most nem jó, de hát muszáj a felvétel miatt, muszáj levegyem, mert akkor nem lesz rajta a felvételen. Pillanat, vissza kell állítanom, illetve nem jött vissza a hang. Adjatok egy rövid pillanatot. Te be vagy kapcsolva, az jó. És... Én miért nem hallom őt, Rita?
Hangosítva.
Hát föl van hangosítva. Szólj bele, Vera, hogy már hallak?
Tessék?
Most már hallak, rendben van, átállt. Köszönöm, akkor... Igen!
Jó néhány évvel ezelőtt az a szerencseért, hogy a Sávút ünnepet a jótvatai kibucban tölthettem. Ez a kibuc, ez... Nagyon messze délen van, nagyon sivár környezetben, gyönyörű nagy tehenészete van, és tejfeldolgozó üzeme, ami már akkor is úgy működött, de vittek megmutatni minket, hogy egy ilyen nagy toronyszerű épület, fölmittek a galériára, tele volt ilyen nagy tartályú, fémtartályokkal az épület, és ott lent, egy darab ember ült egy vezérlőpult mellett. De nagyon hatásos volt, nagyon látványos. Na most tulajdonképpen én nekem valami olyan értesülésem van, hogy ez a Sávút egy aratási ünnep tulajdonképpen. És ehhez képest aztán gyönyörű ünnepét rendeztek, hatalmas szalmabálákat, ilyen nagy kerek szalmabálát képezték a pódiumot, és arra mentek föl, és énekeltek, és szavaltak, és táncoltak, minden nagyon szép volt. A csúcs az volt, amikor azt mondták, hogy most kéri, hogy mutassák be a szülők, azt hiszem az apák, az előző évben született gyerekeket. És akkor fölvonultak a papák a karukon a gyerekekkel, 8-10 apa jelent ott meg, nagy taps volt, öröm, boldogság. Szóval
hát ez nagyon jó.
Tudok erről.
Köszönjük. De jó. Köszönjük szépen.
Hát Izraelben igen, ez egy teljesen ilyen gyakorlati ünnep már, nem? Hát ilyen gyakorlati ünneppé válik Izraelben ez.
Tehát. Igen, azt még azt tudom mondani, még a jotvatai, hogy tulajdonképpen országos sírű tejtermékeik vannak, és ha valaki járt Izraelben, akkor az emblémájuk egy napkorong és egy pálmafa. Minden termékük, minden darabon ez van rajta.
Esetleg olyat tudsz mondani, hogy milyen tipikus ételek vannak az ünnep kapcsán? Hogy mit esznek az ünnep kapcsán? Volt valami tipikus?
Nem tudom, ez az a teljes, amikor teljes tesznek, nem is tudom.
Igen, vannak, igen, ez az, igen. Meg a krepla. Azt, a krepla, az is itt tipikus.
Hallottam, de nem tudom.
Nem, az nem tudod. Aha.
Az biztos valami olyan, hogy valamit összekevernek, és olajba kisütik.
Igen. Olyan, mint az olasz ravioli egy kicsit. Az a tésztás és valami húcs benne. Uh-huh. No, köszönjük szépen, hogy személyeset is hallhattunk. És amit említettél, valóban az aratás ünnepének tartották már a templom időszakban. Most csak egy pillanatot adjatok, mert akkor visszadugom megint a... fejhallgatót, hogy aztán halljatok engem. Jelezzétek, hogyha jó a hang. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. No, tehát a múltkor elkezdtünk egy sorozatot, és azt folytatnám, és a sorozat pedig a négy evangélium után az apostolok cselekedeteinek a története, és ennek a bevezetőjét láttuk, az első fejezetet, és folytatnánk, és nagyon jól jön ki az időzítés, hogy itt a nem sokkal a zsidó ünnep után, illetve a keresztények ünnepe előtt beszélünk erről a témáról, mert ez a fejezet a fejezetnek a középpontjába szintén a Sávút, illetve hát a pünköst ünnepe áll. És a második fejezetet látni fogjátok, négy nagy részre lehet osztani, maga a fejezet így tagolja magát, és látjuk, hogy Isten szelleme eljön ebbe a fejezetbe, látjuk ennek a hatásait, aztán látjuk Péternek az első prédikációját, ami ehhez kapcsolódik, és aztán ennek a következményeit, ez a témája. És igazán ezt a keresztény világban ezt a részt, ezt az időt az egyház születésnapjának tartják, a születésének, és ezzel kezdődik a kereszténységnek a története az apostolok tanúság tételével ennek a Sávút ünnepének a napján. És akkor olvassuk az igéket. Amikor pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És tehát az írás szerint is ez a pünkösnek a napja. A héber írásokban ezt a hetek ünnepeként ismerik leginkább, és amikor névelővel azt állítja, hogy a napja, akkor azt mutatja, hogy itt igazán ennek az ünnepnek egyfajta beteljesülése történik. Tehát a görög szavakat úgy lehet fordítani, hogy amikor eljött, vagyis hogy teljes mértékben beteljesült, erre akar Lukács utalni. Tehát azt próbálja kifejezni itt a kifejezésekkel, vagy visszaadni, hogy ezek az események beteljesítik valamilyen formában az ünnepet. És ha a mózesi törvény értelmében vasárnap tartották, akkor a nap szintén vasárnap volt, és az egyház ezen a napon született. A kifejezést, azt, hogy mindjárt egy akarattal voltak, azt néhányan úgy értik, hogy a templom területén történt mindez, de az összefüggés inkább arra utalhat, hogy abban a felházban voltak, amit az első fejezetben is láttunk. Ezt követően három dolog történik, érdekes hangokat hallanak, látnak egy látványt, és megtapasztalnak egy csodát. Először egy hangot hallottak, amit a második vers ír le, és nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése jött, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. Tehát a vers ennek a gyorsaságát és hirtelenségét mutatja meg, ahogy ez az egész jött. A forrás az az égből, hogy honnan jött, tehát valami jött hirtelen az égből, és a tartalma pedig ez volt, hogy sebesen zúgott, mint egy szélnek az endülése. Tehát a vers nem azt mondja, hogy szél volt, hanem hogy a hangja, az endülése annak, ami történt, az hasonlított a szélhez. És a szél az írásokban rendkívül gyakori jelképe az Isten szelleme hallható megjelenésének. Egy pontosabb fordítás szerint, mint egy hatalmas szél, vagy egy vízhangzó, egy felzengő szél megjelent, megszületett. Tehát a szél azt fejezi ki, hogy nagy zúgás támadt, mint egy tornádó vagy örvénylő hang, ez okozta ott a rázkódást, és ennek eredményeképpen az egész házat eltöltötte, ahol ültek. És a tény az, hogy a Lukács ezt a kifejezést használja, hogy ház, ez igazán kizárja a templom területét, hanem sokkal inkább ez is itt a felházra, vagy a felső házra utal. A másodszor a látvány, amit megemlít a harmadik versben, megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. A megjelenés formája tehát tüzes nyelv, és ezek a tüzes nyelvek, amik megjelentek, kétfelé váltak. A görög szó azt jelenti, hogy ketté hasadtak, és igazán a maga a nyelvtani szerkezet az azt jelenti, hogy magukat osztották kétfelé, és ez olyan volt, mint valami tűz. Nem azt mondja, hogy ez tűz volt, hanem arról beszél, hogy úgy nézett ki, mint a tűz, de nem érzékeltek égést. Tehát, mint különálló nyelvek, nyelvlángok, tűznyelvlángok, úgy néztek ki a megjelenésükben és a fényükben, és amit láttak, az ezek szerint akkor sok ilyen lángnyelv volt, amik külön váltak, szétoszlottak, és mindegyikükre ráültek a szobában. És igazán ez az Isten dicsőségének a megjelenése, a Sekina, egy látható megjelenési formája, és az eredménye az, hogy mindenki megnyugodott ez, aki ott volt. Harmadszor, amit itt látunk, hogy megtapasztalnak, illetve már ezt hallják, és mi olvassuk, hogy megtapasztaltak egy csodát, ami az úgynevezett nyelvek ajándéka, hogy elkezdtek beszélni más nyelveken. Azt mondja a szöveg, hogy megteltek mindnyájan Isten szellemével, és más nyelveken kezdtek szólni, ahogy a lélek adta nekik. És a nyelvek... Tehát ahogy a tűz kinézett, az lett az eredménye, hogy ahogy rájuk ült ez a tűz, elkezdtek ezeken a nyelveken szólni. Azok tehát, hogy megteltek mindnyájan Isten szellemével. A megtelni az azt is jelenti, hogy az ellenőrzése alá vonta őket, például az Efezus 5.18 szerint, tehát a Szentlélek kontrollja ellenőrzése alá kerültek ebben a pillanatban. És ahogy ez itt említésre kerül, ez az esemény a Szentléleknek más szolgálatait is magába foglalja, tehát magába foglalja azt, hogy lakozást vesz valakiben, például a János 14-17 szerint, magába foglalja, majd látni fogjuk a lélekkeresség, vagy a Szentlélek bemerítésének a szolgálatát, ezt majd úgy fogjuk látni, hogy összehasonlítunk különböző írásrészeket, ahogy az első fejezet 5. verset olvastuk, és majd látjuk a 11. fejezet 15-ben, ahogy fölismerik ugyanazok a személyek, akik most itt voltak, hogy ez az, és ezeket összevetve látjuk, hogy itt az is történik. És igazán ez a mesiás ígéretének egy beteljesülés, amit itt történik, mert a János evangéliumban, a 16. fejezetben beszél erről, és az eredmény az lesz, hogy mindannyian itt más nyelven kezdenek szólni. A nyelv szó azt jelenti, hogy elkezdek beszélni egy más nyelve, mint az anyanyelvük. És ez egy valóságos beszélt nyelv volt, a nyelveknél szokásos minden nyelvtani és mondattani stílusbeli szabályokkal. Tehát nem csak csupán 3-4 szótagot ismételgettek viharos sebességgel, amit ma sokszor lehet hallani, vagy tapasztalni, vagy látni. És a nyelv ajándékának a forrása, azt mondja, hogy a lélek adta nekik, úgy szóltak, tehát a lélek biztosította ezt az ajándékot, mert ez a lélek ajándékai közül az egyik. Az ünnep jelentőségét itt több részben tudjuk összefoglalni az írás alapján. Hát először is jelzi azt, hogy Isten szelleme eljön egy újfajta szolgálattal, az új szövetséghez kapcsolódó szolgálattal, amit János 16-ban megígér a Messiás. Másodszor három dolog jelzi itt az eljövetelét, a szél, a tűz és a nyelvek ajándéka. Pünköst jelenti harmadszor a Szentlélek ajándékának az adását, mert a János 14-16 szerint ez egy ajándék, és korábban a Szentlélek csak bizonyos hívőkben vett lakozást, de nem vett lakozást minden hívőben. Még annak a néhánynak is, akik megtapasztalták azt, hogy a Szentlélek bennük lakozik, nem volt szükségszerűen mindez folyamatos, de erre az időszakra az az ígéret, hogy akiben beköltözik, abba benne marad, és folyamatos lesz a bennlakozás. Negyedszer a jelentése ennek, hogy ez biztosítja minden hívő számára, hogy Isten ránk bízott küldetését végre is hajtsuk, elvégezzük. Ötödször ez az ünnep jelenti az egyháznak, a gyülekezetnek a kezdetét, a születését. Ez több írás részből is világos lesz később. A hatodik jelentősége ennek az eseménynek az, hogy megnyitja az evangéliumot a zsidóság felé és a prozeliták felé. Ezeket a népcsoportokat látjuk itt a második fejezetben. A hetedik jelentőség az, hogy Péter itt először használja a királyságnak, Isten királyságának, országának a kulcsait. A királyság kulcsait a Máté 16-19-ben kapta, és igazán itt megnyitja a királyság kapuját különböző csoportoknak, először a zsidóság felé, aztán a szamaritánusok felé, és később majd a pogányság felé. És itt az első, itt ebben a fejezetben a zsidóságról van szó. A nyolcadik jelentőség ennek az eseménynek, hogy pünköst szemlélteti a Szentlélek jövőbeni kitöltését teljes Izraelre. Joel 2:28-29 jövendőli meg ezt az eseményt, és itt a Cselekedetek 2:16-21, ahogy majd látni fogjuk, kijelenti ezt az eseményt, de nem teljesíti be a Joel igét. És a kilencedik jelentőség pedig az, hogy pünköst az, ami jelzi a világméretű, az evangélium világméretű hirdetésének a valóságos kezdetét. És nagyon érdekes, hogy a negyedik ünnep az lezárja az ünnepek tavaszi sorát, és jön az aratás időszaka, a nyár, és az evangéliumot sokszor így az aratáshoz hasonlítja az írás, hogy utána folytatódjon majd az őszi ünnepekkel, a még három ünneppel, amit pedig a Messiás második eljöveteléhez szoktunk kapcsolni. Lássuk, hogy mik a hatásai ennek az eseménynek. Ötös verset olvasom. Lakoznak pedig Jeruzsálembe zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt voltak. Tehát látjuk a helyzetet. Ezek olyan zsidók voltak, akik a diaszpórából voltak, hűséges hívő zsidók az országon kívülről, akik eljöttek a valószínűsíthetően a Pészach ünnepére, és mivel a pünköst is kötelező ünnep volt a hívő zsidó számára, hogy Jeruzsálembe tartózkodjon, és a kettő között 50 napnyi időszak volt, az vált szokássá azoknál, akik az országon kívülről érkeztek Jeruzsálembe, hogy egész pünkösdig itt maradtak, mielőtt hazamentek, és a pünkös most kezdődött, tehát Jeruzsálem tele volt mindenhonnan érkezett zsidó emberekkel.